Ötödik fejezet, a hegyi beszéd. December 3-a. Ma reggel Jézus sok tanítvánnyal átkelt a tavon, és Máté házától 1 órányira északra kötött ki. A Betszajda Júliástól keletre lévő hegyen, ahol tanítani akart, már nagyon sok pogány és meggyógyított, és újonnan megkeresztelt volt ott. A pogányok táborának egy része ott volt körös körül. A halásztanítványok és mások, köztük Szaturnin, nem jöttek velük, amikor átkeltek. Kérdezték Jézustól, hogy vele menjenek-e, mert az iménti halfogás megszabadította őket minden élelemre vonatkozó gondtól. Érezték, hogy minden Jézus kezében van. Jézus azonban mondta nekik, hogy ma kereszteljék meg azokat, akik még ott maradtak Kafarnaumban, és a fönnmaradó időt a munkájukkal töltsék, mert az emberek sokasága miatt az egész környéken még sok élelemre lesz szükség. Mielőtt átkeltek volna a tavon, Jézus általános tanítást adott nekik. Összefoglalást adott a tanításról, melyet most fog tartani, és elmondta nekik a 8 boldogságot, és megmondta, hogy most hosszabb ideig erről fog tanítani, és közben szombatot fog tartani. Azt is mondta nekik, hogy ők, a föld sója, arra vannak kiválasztva, hogy a többieket felüdítsék és frissen tartsák, ezért nem szabad erejüket veszíteni. Ezt példákkal és példabeszédekkel hosszasan magyarázta, és akkor átkelt a tavon. A halász tanítványok és Szaturnin a Kafarnaumi völgyben kereszteltek. Naimi özvegy fiát is megkeresztelték, és a Marciális nevet kapta. Tudtam az okát, hogy miért, de most már nem tudom. Szaturnin tette rá a kezét. Az imént és a tegnap meggyógyítottak közül is nagyon sokan megkeresztelkedtek. Az asszonyok most nem követték Jézust a tanításra, a Naimi özvegynél maradtak, és megünnepelték a fia keresztségét. Jézussal voltak Simon fia, Arimatiai József unokaöccsei, akik tegnap előtt Jeruzsálemből jöttek, továbbá Natánael, aki távol volt, a koreai Manachem és sok más tanítvány, akikből az utóbbi időben jó 30-an voltak Kafarnaumban. Jézus 10 óra körül ment föl velük a hegyre. Amikor a tó keleti oldalán, a Jordán torkolata alatt kikötöttek, kelet felé fölmentek a magaslatra, és ott fönn ismét nyugat felé fordultak a tanítószékhez. A tótól északra a Jordán hídján is át lehetett menni, de a vad, mocsaras part miatt nem könnyű feljutni a hegyre. Betszajda Júliás közvetlenül a torkolat keleti szögletében fekszik. A tó felüli oldalon magas a part, és egy út halad arra. De aki nem akar bemenni a városba, az nem itt köt ki, és ezért került el Jézus ezidáig ezt a helyet. Fönn a hegyen nem volt tanítószék, de volt egy sánccal körülvett domb Jézus számára, kifeszített sátortetővel. Nyugat és délnyugat felé a tóra és a túloldali hegyekre nyílt a kilátás, a Táborhegyet is lehetett látni. Nagyon sok ember volt itt, különösen sok megkeresztelt pogány táborozott körös körül, de zsidók is voltak. Itt nem különültek el szigorúan, mert mindig sok érintkezés volt közöttük, és ez az oldal pogány fennhatóság alatt állt, mint ahogy a rómaiak Júdea fölötti uralma óta nem volt olyan éles az elkülönülés. Jézus először általában tanított a 8 boldogságról, majd az elsőt magyarázta: boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Példákat és példabeszédeket mondott, szólt a messiásról. Különösen a pogányok megtéréséről beszélt, és Aggeus prófétából magyarázott, és mondta, hogy most érkezett el az, amit Aggeus a pogányok vigasztalásáról jövendölt. Szeretnék megindítani minden pogányt, mert eljön a pogányok vigasztalása. Jézus ma nem gyógyított, mert a betegeket az előző napokban meggyógyította. Farizeusok is jöttek ide saját hajóval, és irigykedve és botránkozva hallgatták. Az emberek hoztak magukkal élelmet, és a szünetekben ettek. Jézusnál és a tanítványoknál is volt hal, kenyér és méz, és kicsi korsókban gyümölcslé vagy balzsam, amiből egy keveset vízbe vegyítettek. Este felé a kafarnaumi, betszajdai és a többi közeli helységből való emberek hazatértek. A hajók a tavon vártak rájuk. Jézus és a tanítványok egy szakaszon észak felé jöttek le a Jordán völgye felé egy pásztorszállásra, és ott maradtak. A pogányok sok szamara és tevéje jött a legelőkre. Jézus még mindig a jövendő küldetésükre készítette fel, és tanította a tanítványokat. Azt a fölvilágosítást kaptam a hegyi beszédre vonatkozóan, hogy Jézus a 8 boldogságról tanít a következő 14 napban, és közben a szombatot Kafarnaumban fogja megtartani. Elmegy Felső Galileába is, és ott az egyik boldogságról 2 napig fog tanítani. E tanításban szó lesz a prófétákról, az országról és a messiásról. A tanítványoknak szóló utasítások mindig a tanítás előtt és után csak nekik hangzottak el. Ilyen volt ma a ti vagytok a föld sója, és ahogyan gondolom, legközelebb a zsinagógában fordul majd elő, ne ölj! Úgy gondolom, az 5000 első megetetése csak ehhez a tanításhoz kapcsolódik. Nem csoda, hogy végül elfogyott az élelem, mert mindig olyan sok ember sereg lett oda. A tanítványok oktatásának legfőbb gyümölcse és összefoglalása az úgynevezett hegyi beszéd. De közben sok idő telt el, és sok minden történt. December 4-e. Ma Jézus a hegyen folytatta tanítását, és elkezdte a 8 közül a 2. boldogságot. Mária, Jézus anyja, Kleofás Máriája, a Naimi Maróni, és még 2 másik asszony volt jelen, és az összes apostol. A szentasszonyok korábban elmentek. Láttam, hogy Jézus az apostolokkal és a tanítványokkal visszamegy a tóhoz. A ti vagytok a világ világossága, kijelentéssel, a hegyre épített városról, a lámpatartóra tett mécsesről, a törvény beteljesítéséről, igazában a hivatásukról tanította őket. Amikor ezek elhajóztak, ő egyedül maradt 2 ismeretlen tanítvánnyal, akiket tanított, és ezután Betszajdába hajózott, és András házában maradt. Az Isten anya reggel a Naimi Marónival és a fiával és Kleofás Máriájával Kánába ment. Jézus még az elutazásuk előtt beszélt velük és a szentasszonyokkal. Aggódva szóltak Magdolna kicsapongásokba való visszaeséséről, és arról, hogy nem kellene-e az asszonyokat hozzá küldeni. Jézus azonban mondta nekik, hogy legyenek türelmesek. Én azonban láttam, hogy visszaesésében az ördög nagyobb hatalmat kapott fölötte, és gyakran összeesik, és rángó görcsei vannak. A sátán most hevesebben támadta, mert látta, hogy elveszítheti. Talán ez Magdolna megszállottsága. Úgy gondolom, fő megtérése hamarosan Jézus egy tanítása után történik majd, egy Magdalomtól legfőjebb napnyi távolságra lévő helyen. December 5-e. Jézus ma a tanítóhegyen folytatta tanítását a második boldogságról, és sok mindent magyarázott a prófétákból is. Mária, Jézus anyja, ma a Naimi özvegyel és Kleofás Máriájával elment Kánába. Kafarnaum mellett Szaturnin néhány tanítványal tovább keresztelt. Többek között sok zsidó jött Ahajjából keresztelkedni, akiknek ősei a babiloni fogság idején menekültek oda. A tanítványok ma a hegyen külön sátrat vertek Jézusnak. Őket is láttam együtt a sátorban. Ezt a sátrat Betszajda Júliászból hozták. Közben kicsit bepillantottam ebbe a helységbe. Sok sátrat és nagy, durva takarót készítenek ott. Betszajda szép, új, pogány stílusban épített város. Zsidók is laknak benne, büszkék és felvilágosultak. Van egy mindenféle tudományt oktató iskolájuk. Jézus még nem volt ebben a városban, de a tanítására jönnek ide valósiak Kafarnaumba is, és a betegeik is meggyógyulnak itt. A város fekvése egészen szép a Jordán szűk völgyében. A keleti oldalon a magaslatra épült, és jó fél órányira északra zömök kőhíd visz át a folyón. Jézus a tanítványokat ma újra jövendő szenvedésükről és a súlyos üldözésről tanította. Péter a hajójában aludt. Herodes születésnapjának és János lefejezésének hamarosan következnie kell. Láttam ugyanis, hogy Mahéruszban előkészítik az ünnepséget. A termekben építenek és díszítenek, hogy jók és rosszak mind az ünnepre készülnek, főként Heródiás leánya Szalóme, aki az udvarhölgyekkel mindenféle ruhát készít, és gyakorolja a táncot. December 6-a. Reggel Jézus a tópartról ismét fölment a hegyre, ahol folytatta a nyolc boldogság magyarázatát. Úgy gondolom, a negyedik boldogságnál megszakította a tanítást, és volt egy útja felső Galileába. A tóparttól a tanítás helyéig akkora volt a távolság, mint Dülmen és Fisbek között, másfél óra, és Kafarnaumtól idáig a távolság annyi, mint Dülmentől a Halter melletti Annabergig, 2,5 óra. Láttam, hogy délkörül Jézust és a tanítványokat Máté kikötőjénél tolongó sokaság veszi körül. Nagyon sokan keltek át a tavon, és láttam, hogy a tolongásban néhány vérfolyásos asszony titokban megérinti Jézus ruháját, és meggyógyul. Jézus néhány tanítvánnyal a maga hajócskájában utazott, amelyet Péter hajójához kötöttek, mert viharos idő volt. Jézus hajócskájában legfőjebb 15-20 férfinak volt hely. Péter hajójának közepén mindkét oldalon 3-4 evező, elől és hátul kormány, úgyhogy a hajóval nem kellett forogni. Viharban a vitorlát levonták. Most erős szél fújt, dörgött, és esett az eső. A hegyek körül a völgyekben most gyakran van köd, és a hegyek északi oldalán dér, míg a déli oldal nagyon szép. Különösen szép zöld és kellemes a Betúlia melletti fürdőtó völgye, és onnan egészen a Táborhegyig. Amikor Jézus a Kafarnaum előtti völgyben kikötött, nagyon sokan gyűltek össze és köszöntötték. Ő bement egy kafarnaumi házba, mely, ha a völgy felől megyünk be a kapun, azonnal ott van jobbkéz felől. Péter bérelte Jézusnak és a tanítványoknak. Nagy udvar vette körül, és ha itt Jézus gyógyítani és tanítani akart, Péter kinyitatta a kapukat, és bebocsátották a betegeket. Amikor ismerté lett, hogy Jézus a tanítványokkal a házban van, sok ember gyűlt össze, és farizeusok és írástudók is bejöttek, és az egész udvar és a nyitott csarnok megtelt, ahol Jézus a tanítványokkal és az írástudókkal együtt ült és tanított. Előzőleg sok beteget is meggyógyított, olyanokat is, akik csak érintették. Amint ott ült és tanított, többek között a farizeusokhoz szólt a 10 parancsolatról, és korholta őket, hogy csak betű szerint magyarázták, és egy olyan helyről tanította őket, amely az evangéliumban, a hegyi beszédben fordul elő. Hallottátok, hogy mondatott a régieknek, ne ölj! Ő azonban hozzáfűzött egy tanítást a megbocsátásról és az ellenség szeretetről. Épp a vita közepén tartottak, amikor a terem fölött, a tetőn zaj támadt, és a mennyezet világító nyílásán át 4 férfi leeresztett 2 kötélen egy bénát az ágyában a gyülekezet közepébe Jézus elé, ezzel a kiáltással: Urunk, könyörülj meg egy szegény betegen! Ezek az emberek hiába próbáltak áttörni a sokaságon a beteggel az udvarban, ezért végül a ház oldalán lévő lépcsőn fölmentek a terem tetejére, és kitágították a világító nyílást. Ezáltal pillanatnyi szünet állt be, valamennyien a betegre néztek, akit lebocsátottak. A farizeusok botránkoztak. Számukra ez rendetlenség és szemtelenség volt. Jézus azonban örült az emberek hitének. Odalépett, és mondta a mozdulatlan betegnek: Vigasztalódjál, fiam, megbocsátattak a bűneid. E szavak a farizeusoknak, mint mindig, különösen botránkoztatók voltak, és újra azt gondolták: ez Isten káromlás, ki bocsáthat meg bűnöket Istenen kívül? És mindenféle haragos és botránkozó gondolat ébredt bennük. Jézus azonban látta a gondolataikat, és mindegyiknek az arcába mondta azt, amit gondolt. Mondott nekik valamit Izaiásból is, amit elfelejtettem, és mondta: Miért vannak ilyen botránkozó gondolatok a szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, bocsánatot nyertek a bűneid, vagy azt mondani, kelj föl, fogd az ágyadat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának a földön van hatalma megbocsátani a bűnöket, mondom neked, ezzel a bénához fordult, kelj föl, fogd az ágyadat és menj haza. Akkor az ember a szemük láttára egészségesen fölállt, összegöngyölte az ágyát, a hordozórudakat összefogta, karjára, majd a vállára vette, és hordozóitól és barátaitól kísérve, és dicsérő éneket énekelve elment. Az egész nép ujjongott örömében. A farizeusok azonban haraggal telve egyenként osontak el, és Jézus egyedül maradt övéivel és a néppel. Még mondott néhány dolgot, és mivel közeledett a szombat, a sokaságtól kísérve a zsinagógába ment. A meggyógyított ember a Kafarnaum közelében lévő különálló házak egyikében lakott. A zsinagógában József egyiptomi börtönében adott álomfejtését és Salamon király ítéletét olvasták és magyarázták. Jézus a hegyi beszéd egy részét is folytatta. A zsinagógában most semmi különösebb rendzavarás nem történt. Az elöljáró Jairus szintén ott volt a zsinagógában. Nagyon szomorú volt, tele lelkiismeret furdalással. Amikor elhagyta a házát, a leánya újra a halál, mégpedig egy veszedelmes halál közelében járt, mert ez most a szülei és saját bűneinek büntetése volt. Már az előző szombaton újra belázasodott. Az anya és nővére, meg Jairus anyja, akik a házban laktak, a leánnyal együtt Jézus gyógyítását nagyon könnyedén vették, köszönet és belső változás nélkül, Jairus pedig bár jámbor volt, lustán és hanyagul, hiú és szép felesége hatására mindent szabadjára engedett. A házban hiú nőuralom volt. Az asszonyok a legújabb pogány divat szerint ékesítették magukat. Amikor a leány egészséges lett, az asszonyok vele együtt nevettek és gúnyolódtak Jézuson. A leány a 11. évében járt, épp eladósorba került. Az imént még egészen ártatlan volt, de a szülők az ő jelenlétében tanúsított könnyelmisége, a gyógyulását követő vendégeskedések, ajándékok és egy fiatal kérő látogatásai, melyekben nem maradt mentes a tisztátalan vágyaktól, csókoktól és tekintetektől, beszennyezték ártatlanságát. Belázasodott. A teste forró volt és szomjazott, állandó delíriumban volt, és ez az utolsó héten addig fokozódott, hogy elveszítette eszméletét. Mindig arról beszélt és nyöszörgött, hogy a kérője gyötri. Most már közel volt a halálhoz. A szülők hallgatólagosan, külön-külön, már egy hete, könnyelműségük büntetését sejtették a történésekben, és végül egymásnak megvallották. És az anya annyira szégyelte magát, és annyira meg volt döbbenve, hogy mondta Jairusnak, vajon Jézus megkönyörül-e még egyszer rajtunk? Sőt, rávette a férjét, hogy még egyszer alázatosan kérjen segítséget. Jairus azonban szégyelt az úr elé állni, és megvárta a szombati tanítás végét. Hitt ugyanis abban, hogy Jézus bármikor segíthet rajta, ha akarja. Azt is szégyelte, hogy világos nappal az emberek előtt kérjen újra segítséget. Amikor Jézus kijött a zsinagógából, nagy tolongás volt körülötte. Sok ember és beteg volt, akik közel akartak férkőzni hozzá. Jairus megközelítette, leborult előtte, és kérte, könyörüljön még egyszer a leányán, akit haldokolva hagyott otthon. Jézus megígérte neki, hogy vele megy. De jött valaki Jairus házából, és kereste őt, mert nagyon sokáig maradt távol, és a feleség azt hitte, hogy Jézus nem akar jönni. A hírnök mondta, hogy a leány meghalt. Jézus azonban vigasztalva mondta Jairusnak, hogy csak bízzon. Már besötétedett, és tanítványok és barátok és a leselkedő farizeusok nagy tolongást keltettek Jézus körül. A sötétben itt volt az emberek között a vérfolyásos asszony. Ápolói a karjánál fogva vezették ide. A zsinagógától nem messze lakott. Azok az asszonyok, akik nem voltak olyan súlyos betegek, mint ő, elmondták neki, hogy amikor Jézus délben átvonult, és a tolongásban megérintették a ruháját, meggyógyultak. Ez fölébresztette benne az élő hitet. Remélte, hogy a szürkületben az emberek között, akik Jézussal együtt kijönnek a zsinagógából, észrevétlenül megérintheti Jézust. Jézus ismerte a gondolatait, és beszélgetve lassította a lépteit. Akkor az asszonyt Jézus közelébe vezették. A leánya Lea, a másik asszony és férjének megkeresztelt nagybátyja is ott volt a közelben. Az asszony térdre ereszkedett, egyik kezére támaszkodva előredőlt, és a másik kezével a tolongókon keresztül megérintette Jézus ruhájának szegélyét, és érezte, hogy egy pillanat alatt meggyógyult. Jézus azonban megállt, a tanítványokra nézett, és kérdezte, ki érintett engem. Akkor Péter és mások mondták neki, azt kérdezett, ki érintett téged, a nép szorongat és nyom össze, amint látod. Jézus pedig mondta, valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő megy ki belőlem. Körülnézett, és a térben, ami körülötte támadt, az asszony már nem tudott elrejtőzni. Szégyenkezve és félve közeledett Jézushoz, leborult előtte, és az egész nép előtt megvallotta, hogy ő tette, hogy oly régóta szenvedett vérfolyásban, és hitte, hogy ettől az érintéstől meggyógyul. Kérte, hogy Jézus bocsásson meg neki. Akkor Jézus szólt hozzá, bízzál, leányom, a hited segített rajtad. Menj békében, és légy egészséges. Az asszony övéivel elment onnan. Ez az asszony a 30-as éveiben járt, nagyon sovány és sápat volt, és Enoénak hívták. Elhunyt férje zsidó volt. Csak egy leánya volt, aki a nagybátyánál nevelkedett, aki most ezzel a leányal jött ide keresztelkedni, és egy sógornőjével, akit szintén Leának hívtak, és akinek a férje, a farizeus, Jézus ellenségei között van. Enoe özvegységében férjhez akart menni valakihez, aki gazdag rokonai előtt túl szegénynek látszott, és megakadályozták a házasságot. Eközben nem maradt bűn nélkül, ezért is költözött el Kafarnaumba. Ezután Jézus gyorsabb léptekkel ment Jairus háza felé. Péter, Jakab, János, Szaturnin és Máté volt vele. Az előudvarban is ott voltak a siratók és a sírók, de most nem gonyolódtak. Jézus ezúttal nem mondta, hogy csak alszik. Átment az emberek között, és Jairus anyja, a felesége és ennek nővére jöttek vele szembe, sírva, gyászruhában és elfátyolozva. Jézus Szaturnint és Mátét az előudvarban hagyta az emberek között, és Péterrel, Jakabbal, Jánossal, az apával, az anyával és a nagymamával lépett be oda, ahol a halott feküdt. Ez most egy másik helyiség volt, mint első alkalommal, amikor egy kiskamrában feküdt. Most a tűzhely mögötti térségben volt. Jézus kérte, hogy törjenek egy kis ágat a kertben, és egy tálban hozzanak vizet, amelyet megáldott. A holttest mereven feküdt, és nem volt olyan kellemes látvány, mint legutóbb. Akkor a lelkét egy fénykörben közvetlenül a test oldalánál láttam, most nem láttam. Akkor Jézus azt mondta, csak alszik, most nem mondott semmit. A leány halott volt. Jézus a kis ággal meghintette a megszentelt vízzel, imádkozott, megfogta két kezét és mondta, kislány, mondom neked, kelj föl. Miközben Jézus imádkozott, láttam, hogy a leány lelke egy sötét golyóban közeledik a szájához, és belemegy. A leány kinyitotta a szemét, követte Jézus kezének emelését, fölemelkedett, és leszállt az ágyáról. Jézus a szülei felé fordult, akik heves sírás és sóhajtozás közben fogadták a leányt, és Jézus lábához borultak. Ő pedig mondta, hogy adjanak a leánynak valamit enni, mégpedig szőlőt és kenyeret. Meg is történt. A leány evett és beszélt, és Jézus komolyan intette a szülőket, hogy háláson fogadják Isten irgalmasságát, egészen hagyják el a hiúságot és a világi élvezeteket, és tartsanak bűnbánatot. Gyermeküket, aki másodszor tért vissza az életbe, ezután már ne a halálra neveljék. Föltárta előttük egész valójukat, a könnyelműségüket, ahogyan az első kegyelmet fogadták, és amit utána tettek. Azt is, hogy ebben a rövid időben a kislány egy sokkal súlyosabb halál, a lélek halála felé közeledett. A kislány nagyon meg volt rendülve, és sírt. Jézus óvta a szemek élvezetétől és a bűnöktől, és mondta neki, hogy miután evett az általa megáldott szőlőből és kenyérből, a jövőben már ne testileg éljen, és ne bűnös vérének indításait kövesse, hanem az élet kenyeréből, Isten szavából táplálkozzék, vezekeljen, higgyen, imádkozzon, és Istennek tetsző tetteket hajtson végre. A szülők egészen megindultak és megváltoztak. A férj megígérte, hogy mindentől elszakad és követi Jézus parancsait. Az asszony is, és mindazok, akik most bejöttek, ígéretet tettek, hogy megjavulnak. Sírtak és köszönetet mondtak. Jairus tényleg megváltozott, és javainak nagy részét azonnal a szegényeknek adta. A leányt Szalomének hívták. Mivel sok ember gyűlt össze a ház előtt, Jézus mondta Jairusnak, hogy ne keltsenek szükségtelen hírverést és szóbeszédet a történtekről. Ezt ő nagyon gyakran mondta a meggyógyítottaknak, mégpedig többféle meggondolásból. Leginkább azért, mert a sok fecsegés és hencegés egy kegyelemről zavarta a lélek megérintettségét és Isten irgalmasságának szemlélését. Azt kívánta, hogy a meggyógyultak mélyüljenek el, javuljanak meg, és ne futkározzanak körbe, élvezvén az ajándékba kapott életet, ami miatt könnyen bűnökbe eshetnek. Az is gyakran megtörtént, hogy fölhívta a tanítványok figyelmét arra, hogy kerüljenek minden hiú dicsőséget, és a jót csak szeretetből és Istenért tegyék. Azért is kérte ezt, hogy a kíváncsiskodók és zavart keltők sokasága ne növekedjék, és ne toborozzanak olyan betegeket, akiket nem a hit belső késztetése vezet hozzá. Sokan azért jöttek, hogy próbára tegyék, aztán visszaestek bűnökbe és betegségekbe, ahogyan ez Jairus leányával történt. Jézus most az öt tanítvánnyal Jairus házának hátsó végén átment el, hogy az ajtónál álló sokaságot kikerülje. Jairus házában az első gyógyítás fényes nappal történt, a mai, a szombat elmúltával, lámpafénynél. Jairus háza a város északi oldalán állt. Jézus azonban most északnyugat felé, a sánc felé ment. Néhány vak a vezetőikkel együtt észrevette őt. Úgy tűnt, mintha megszimatolták volna jövetelét. Követték Jézust, és kiáltozták, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus azonban bement egy bizalmas emberének a házába, amely a sáncba volt beépítve, és a másik oldalon kiárata volt a városból. A tanítványok néhányszor betértek ide. Az ember a város ezen részének egyik őre volt. A vakok követték Jézust a házba, és kérlelték, könyörülj rajtunk, Dávid fia! Akkor Jézus hozzájuk fordult, és mondta, hiszitek, hogy meg tudom tenni? És ők válaszolták, igen, Uram. Akkor Jézus elővett egy kis palackot a ruhájából, úgy gondolom balzsam vagy olaj volt benne, és egy kicsi tallér nagyságú tálkába öntött belőle, amely barna volt és sekély. A tálkát a bal tenyerében tartotta, és kevés földet tett bele. Jobb kezének hüvelyk és mutató ujjával megkeverte, majd ezzel a sárral megkente a vakok szemét, és mondta, történjék veletek akaratotok szerint. Akkor megnyílt a szemük. Láttak, térdre borultak és hálát adtak. És Jézus ezeknek is mondta, ebből ne csináljanak hírverést. Most azért is mondta, hogy az emberek ne kövessék ide is, és a farizeusok botránkozása ne növekedjen. Azonban miközben idáig követték, a kiáltozások már elárulta, hogy Jézus a környéken van, és a boldogságukat az egész utcában elbeszélték. Ettől a nép újra gyülekezni kezdett. Alig, hogy Jézusnak egy kis nyugalma lett, Szeforisz környékéről Anna révén több távoli rokona jött, és hoztak magukkal egy néma ördögtől megszállott férfit. Megkötözték a kezét, és a derekára kötött kötélen vezették, és vonszolták be. Így vezették, mert egészen őrült és iszonyatos volt, és a legszemérmetlenebbül levetkőzött. Ez a férfi tagja volt annak a farizeus bizottságnak, amely Jézusra leselkedett. Joásnak hívták, és ott volt azok között, akikkel augusztus 16-án Jézus a Szefforis és Názáret között magányosan álló iskolában vitatkozott. Az ördög körülbelül 14 nappal ezelőtt vette hatalmába, amikor Jézus visszatért Naimból. Akkor ugyanis Joás belső meggyőződése ellenére merő hizelgésből a többi farizeus felé egyetértett a szidalmazásokkal, hogy Jézusnak ördöge van, és mint egy őrült bolyong az országban. Jézus Szefforis közelében a vállásról vitatkozott vele. Joás tisztátalan bűnökben volt. Szinte őrjöngött, amikor bejött. Rárontott Jézusra, ő azonban a kezével elhárította, és parancsolt az ördögnek, hogy menjen ki belőle. Az ember rángatózott, és sötét gőz távozott a szájából. Térdre borult Jézus előtt, megvallotta a bűneit, és bocsánatért esedezett. Jézus megbocsátott neki, és vezeklésül böjti napokat és alamizsnát rótt rá. Bizonyos ételektől, például a fokhagymától, amiből a zsidók olyan sokat esznek, hosszabb ideig egészen tartózkodnia kell. Nagy volt a csodálkozás, mert nagyon nehéznek tartották a néma ördög kiűzését. A farizeusok már sokat vesződtek vele. Ha ezt az embert övéi nem hozzák ide, a farizeusok nem engedték volna Jézus elé jutni. Nagyon dühösek voltak amiatt, hogy közülük valaki segítséget kapott Jézustól, és nyilvánosan megvallotta a bűneit, melyekben nekik is részük volt. Amikor Joás elment, szabadulásának híre elterjedt Kafarnaumban. Az emberek azt mondták, ilyen csodát még nem hallottak Izraelben. A farizeusok azonban tomboltak és mondták, a fő ördög segítségével üzi az ördögöket. Jézus most a ház hátsó ajtaján ment ki a tanítványokkal, és megkerülve a város nyugati oldalát, Péter város előtti házába ment, ahol az éjszakát töltötte.